Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 341. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 341. dicséretünk első versét énekeljük. Ó Krisztus fő, te zúzott. Foglalva helyünket, e megkezdett dicséretünknek, a 341. dicséretünknek énekeljük második, harmadik és negyedik verseit. Ékességet, te drága!
Thank you.
Gyertek, testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőséges mennyei édesatyánk, megköszönjük te neked, hogy ezen a napon megemlékezhetünk a te szeretetedről, megemlékezhetünk arról, hogy úgy szerettél bennünket, hogy elküldted a te fiadat a mi világunkba, hogy a benne való hitáltal előttünk megnyíljon az örök élet, megnyíljon a te országod. Dicsőítünk téged ezért a gondoskodásért, hogy nem csak megteremtetted ezt a világot, hanem igazgatod is. És most különösen is köszönjük neked azt, hogy nem csak megteremtetted a mi életünket, hanem újra és újra emlékeztetsz arra, hogy több az élet annál, mint amit látunk és gondolunk. Köszönjük, hogy hívogatsz bennünket önmagadhoz, a te fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy mennyei javakat kínálsz nekünk fel. Ébreszél a szívünkbe utánad és feléd való szomjúságot, hogy megértsük a te szeretetednek nagyságát, kiválóságát, egyedülvalóságát, értékét, és hogy eképpen dönthessünk te melletted. Légy ebben segítségünk mindannyiunknak. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét, amely a mi Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát tárja elénk, Máté evangéliumának 27. fejezetéből. Máté evangéliumának 27. fejezetéből, a 27. verstől, a 61. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt, üdvözlégy zsidók királya. Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve, ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt, ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben. Szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lama sabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak. Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a Magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja. Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a Magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Kedves testvérek, nagy péntek van ma, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus keresztre feszítésére és az ő halálára emlékezünk. Sokféle módon lehet erről az eseményről megemlékezni, és még többféle módon lehet erről az eseményről gondolkozni. Általában a legtöbben odáig jutnak el, hogy tárgyilagosan végig kísérjék mindazt, ami történt. De talán egyre kevesebb család van, ahol előveszik a Szentírást, és fölolvassák a kijelentésből azt, ahogyan a tanúk lejegyzik Jézus Krisztus keresztre feszítésének a történetét. Éppen ezért, mivel a legtöbb ember maximum csak hallomásból szerez tudomást Jézus Krisztus kereszthaláláról, annak is tanúi vagyunk, hogy sokféle bibliátlan következtetést és tanúságot vonnak le maguk vagy mások számára. Ma hallgathattam a rádióba egy-két műsort, és tanúja voltam ennek, hogy a bibliai történeteket nem ismerő emberek milyen hamis következtetéseket, tanúságokat vonnak le abból, ami ott egyszer megtörtént. Ha a kezükbe vennék a Szentírást, és elolvasnák ezeket a történeteket, talán bibliásabb látásuk lehetne és alakulhatna a történtekkel kapcsolatban. De a tárgyilagos szemlélet mellett, ahogyan emberek rátekintenek erre az esemény sorra, lehet személyes érintettséget is keresni az akkori történésben. Erre a lejegyzett borzalmak miatt azt gondolom, hogy csak nagyon kevesen szoktak vállalkozni. Azt gondolom, hogy aki elolvassa ezeket a történeteket a négy evangéliumból, az megérzi azt, hogy itt mennyire nagy igazságtalanság történt. Hogy itt emberileg milyen igazságtalanság történt. És amikor az ember arra gondol, hogy ebben az igazságtalanságban, ahol egy embert keresztre feszítenek és megölnek, esetleg én is érintett vagyok, akkor megszólal mindannyiunkban egy olyan késztetés, hogy jobb ettől az ügytől távol maradni. Jobb ettől távol maradni. Pedig az, ami nagypénteken történt Jézussal, testvérek, egy végtelen személyes ügy. Ha valamivel jellemezni kellene, akkor ma ezt húznám alá testvérek előtt, hogy az egykori esemény az egy végtelen személyes ügy, melyet három szóban szoktunk összefoglalni, úgy, mint miattam, helyettem és érettem. Noha ezt a templomos keresztjének ezt a három szót megjegyzik, és olykor használni is szoktuk, nagy kérdés az, hogy értjük-e mi magunk, akik ma nem maradtunk távol az egykori eseményektől, hogy mit akarnak ezek a szavak. Én ma erről szeretnék a testvérek előtt szólni néhány szóban. Nagypéntek személyes voltáról, amely ebben a három szóban összefoglalható, vagy közelíthető, miattam, helyettem, érettem. Ahhoz, hogy megértsük a miattam jelentését, a Bibliában előre kell lapoznunk, messze-messze az evangéliumok elé, időrendben és a könyvek sorrendjében, egészen az első lapokig, a bűneset történetének lejegyzéséig. Az, ami a bűneset által történt, az egy visszafordíthatatlan állapotot idézett elő az ember és az emberiség történetében. Azt olvassuk, hogy Isten teremtette ezt a világot, és benne az embert. És amikor azt olvassuk az egyes teremtési napok végén, hogy Isten látta, hogy amit teremtett jó, akkor ezzel azt mondja ki a Szentírás, hogy az az Isten dicsőségét hordozta és mutatta, amit Isten megalkotott. Az embert is így teremti meg Isten, ezzel a céllal, hogy az ő dicsősége jusson kifejezésre az emberben és az ember által. A bűneset azonban mindent megrontott, megromlott az ember, aki engedetlenné vált Istennel szemben, és az engedetlen életével nem tudta többé szolgálni azt, amire Isten teremtette, az Isten dicsőségét. A bűn miatt nem csak az ember sérült, hanem nyilvánvaló, hogy sérült Isten dicsőségének a kinyilvánulása, megjelenése a teremtett világban. Az ember bűne mindenekre elhatott. Ez nem csak az ember problematikája lett, hanem annak a világnak, annak a földnek a problematikája is, amely fölött Isten az embernek hatalmat adott. Isten, aki következetes, aki mindenható, aki igazságos, és aki a szeretet nem hagyhatta és nem is hagyta ezt a dolgot annyiban. Világosan elénk tárja a Szentírás azt, hogy Isten nem békélt meg azzal a helyzettel, hogy az ő dicsőségére teremtett világ és az ő dicsőségének hordozására teremtett ember elfordult tőle. Az Isten nem hunyt szemet, hanem megoldást keresett és megoldást talált az ember helyreállítására. Ennek a megromlott kapcsolatnak a helyreállítására, hogy az ember az Istennek való engedelmesség által mégiscsak hordozhassa újra Isten dicsőségét. De ahhoz, hogy a dolgok helyreálljanak, Isten haragjának elfordítására volt szükség. Hiszen azt olvasjuk, hogy a bűn miatt az Isten haragja jött az emberre. És ez a harag képtelenné teszi, és képtelenné tette az embert arra, hogy az Istennek engedelmeskedjen. Isten haragja van a bűn felett, és a bűnös ember felett is, testvérek. Ennek a következménye lett a halál, a kárhozat, vagy ahogy szoktuk még nevezni, az elvettetés. Azt hiszem, hogy talán azon nem fogunk vitatkozni, nagy pénteken nem is illdomos erről vitatkozni, hogy a bűn mindennél nyilvánvalóbban van jelen az életünkbe. Testvérek, a bűnt mi termeljük? Szakadatlanul termeljük. Akarva és olykor akaratlanul is termeljük. Ennél még súlyosabb dolog az, hogy az ember a bűnt ráadásul még szereti is. Szereti. Aki ezt vitatja, vagy azt mondja, hogy az ember tulajdonképpen jó, az lehet, hogy itt van ebben a világban, de nem ezen a világon él. Ha az ember jó lenne, szeretné a jót, akkor meg tudná csinálni. De a világ állása, a mi saját életünk, az arról beszél, hogy mi termeljük szakadatlanul, olykor örömmel a bűnt. Az ember tehát folyamatosan szolgáltatja az okot Istennek arra, hogy az Isten haragudjon rá. Mi adjuk az okot újra és újra Istennek? Arra, hogy az ő haragja megmaradjon rajtunk. Ha jók lennénk, ha jók tudnánk lenni, akkor kikerülhetnénk ebből a körből, de nincs kiút. Az ember vétkezik, és ezért az Isten haragja van rajta. Az ember újra vétkezik, és újra csak az Isten haragja van rajta. Bűnösök vagyunk, Isten dicsőségét így nem hordozzuk, sőt, a Biblia azt mondja, hogy haragszik ránk. Amikor azt mondjuk, hogy miattam történt nagy péntek, akkor ez alatt elsősorban azt értjük, hogy Jézusnak miattunk, és miattam kellett eljönnie ebbe a világba. Önként jött Jézus, de mégis miattunk jött el ebbe a világba. Ha mi nem lettünk volna bűnösök, ha mi nem lennénk a bűnt szerető, cselekvő, termelő emberek, akkor Jézusnak nem kellett volna ebbe a világba eljönnie. Önként jött, de miattam jött. Az Ézsaiás 6:8-ban azt olvassuk, majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkbe, hogy az ember nyomorúságát, a problémáját megoldja. Én ezt mondtam, mondja a fiú, itt vagyok, engem küldj el. Megérthetjük tehát, hogy mindaz, ami nagypénteken történt, de azt megelőzően is, Jézus Krisztus életében, az miattunk történt. Miattuk és mi adjuk rá szüntelenül az okot, hogy az megtörténjen. Azonban azt is mondjuk, hogy nagypéntek helyettem történt. És talán a miattunk után a legfontosabb dolog megérteni azt, hogy mit értünk ez alatt. Azt értjük röviden ez alatt, hogy Jézus Krisztus nagypénteken helyettünk, helyettem szenvedett. Amikor az Ószövetséget olvassuk, akkor ott olvasunk arról, hogy Isten Ábrahám utódait elválasztja, megkülönbözteti, hogy általuk és rajtuk keresztül üzenjen ennek a világnak. Ott Isten elrendel egy Isten tiszteleti formát, amely szerint ez a nép Istent kell, hogy tisztelje. És ezzel a szertartással, ami ezen az Isten tiszteleten megjelenik, Isten előkészíti és érthetővé teszi azt, ami majd be fog következni. Érthetővé válik, hogy Isten nem huny szemet a bűn felett, és hogy az ő haragja visszavonhatatlan. Az egyetlen mód, ha az ember Isten haragjától szabadulni akar, ha valaki, aki tiszta és igaz, aki önmagában nem érdemli az Isten haragját, odaáll helyette Isten elé, és az Isten haragját elhordozza. Testvérek, ki a maga bűne miatt van Isten haragja alatt. Az egyik bűnös nem vállalhatja magára a másik bűnös miatti haragját Istennek, hiszen ő neki a saját bűnéért kell felelnie Isten előtt. Az ószövetségi szertartásokban ezért Isten azt rendeli el, hogy egy ártatlan, épp bárányt kell áldozni a bűnökért. És ezzel Isten egy előképet ad, és egy emlékeztetést ad az ő népének. Azt mondja Isten, hogy ezt az ártatlan és tiszta bárányt, ezt a hibátlant meg kell áldozni, meg kell ölni. El kell, hogy folyjon a vére. És ezzel Isten azt üzeni, hogy a bűnnek, amelyért bemutatják most ezt az áldozatot, ára van. Ezt úgy fogalmazza korábban a Szentírás, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. A bűnnek következménye van, és ára van. Azt üzeni ez az áldozat, hogy egy ártatlan, egy olyan, aki a bűnben nem illetékes, Isten előtt mégis elhordozhatja Isten haragját, ahelyett, akire az Isten haragszik. Azt üzenik ezek az áldozatok az embernek az Ószövetségben, hogy ember, magadtól a bűnkérdést nem tudod megoldani. Ne keresd magadban a megoldást, mert alkalmatlan vagy rá. Ne gondold azt, hogy a bűnkérdést önerőből meg tudod oldani. Isten megengesztelhető, de olyan módon, hogy az ember önmagában ezt képtelen megteremteni. Fontos, hogy lássuk azonban, testvérek, hogy ezek az ószövetségi áldozatok nagyon beszédesek, de önmagukban gyengék voltak. Azt olvassuk, hogy újból és újból ismételni kellett őket. Pontosan azért, mert utaltak a valóságra, de nem oldották meg az ember problémáját. Azért is kellett őket újra meg újra ismételni, hogy ezek az áldozatok emlékeztessenek. Újra és újra emlékeztessenek arra, hogy Isten előtt van valódi megoldás, ez pedig az, amit ő elkészített, amit ő megígért. Ezek az ószövetségi áldozatok önmagukban nem működtek. Ezek egyszerűen csak előre mutattak, bátorítottak. Ebben a hitet erősített ígérete szerint hasonlóan működtek ezek az áldozatok, mint a mi Isten tiszteleti gyakorlatunkban a sákramentumok, amelyek önmagukban nem hatnak, de újra és újra visszavezetnek bennünket Jézus Krisztushoz, és erősítik a mi szívünkben a hitet. Az ember a maga világában nem találhatott senkit tehát, aki odaállhatna helyette, hogy Isten haragját elkövesse, elviselje. Mert aki elkövette a bűnt, annak kell lakolnia is. Az nem lehetett, hogy egy bárány hordozza el az ember által elkövetett bűnt. Ez így túl egyszerű lenne, testvérek. És akkor egyszer csak Isten ígérete szerint megjelent Jézus. Felvette a mi természetünket, emberré lett, de nem lett bűnössé. Az a Jézus Krisztus, akiről nekünk a Biblia beszél, testvérek, a világtörténelem egyetlen egy olyan személye volt, aki odaállhatott az Isten színe elé, hogy elhordozza az Isten haragját, és hogy ezzel elfordítsa az Isten haragját az emberről. Sem előtte, sem utána nem volt és nem lesz ilyen személy. Azt írja róla a Szentírás, hogy tökéletes volt. Tökéletes volt. Nem volt és nem találtatott benne bűn. Olyan volt, aki odaállhatott helyettem, mert nem volt benne bűn. Aki hordozhatta helyettem az atya haragját, mert az atya nem rá haragudott. Amikor eljött, akkor azt hirdették róla az angyalok, hogy ő az üdvözítő, a megtartó, a megváltó. Amikor emlékezünk az ő kereszthalálára, testvérek, akkor azt mondjuk, helyettem szenvedett. Helyettem szenvedett. Amit nekem kellene szenvednem, azt ő helyettem elszenvedte. Ezt értjük az alatt, amikor így beszélünk nagypéntek eseményéről, hogy ez helyettem történt. De ez azt is jelenti, testvérek, hogy ő a helyettes szenvedésével megváltott engem magának. Életet adott az életért. És innentől kezdve, mivel ő helyettem szenvedett, én megváltott vagyok, az övé vagyok. Az ő tulajdona vagyok, ahogy szépen összefoglalja ezt a mi hitvallásunk. Nem a magamé vagyok, mert ha a magamé vagyok, akkor a kárhozat fia vagyok, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok onnantól kezdve. Arról szeretnék szólni még előttetek, hogy azt is mondjuk, mindaz, ami ott történt, Nem csak miattam, nem csak helyettem, hanem érettem is történt. Ami Jézussal és általa történt tehát, miattunk, helyettünk, de végül is érettünk történt. Ez húsvétkor, a feltámadásban lett nyilvánvaló, amikor az atya felása nem más, mint annak a jele, hogy az Isten megbékélt. Az Isten megbékélt. Akik Jézussal, vele hitáltal egyesülve lépnek az atya színe elé, azoknak Jézusért békességük van az atyával. A Biblia nevezi őket fiaknak. És mint fiak, részesednek az atya javaiban. És mint fiak, jogosultak arra, képessé tétettek arra, hogy újra hordozzák atyjuk dicsőségét. Testvérek, hadd húzzam alá azt, hogy mindez csak Jézussal, a vele való hitáltal történő egyesüléssel lehetséges. Ma többször is elhangzott az különböző fórumokon, hogy Jézus minden emberért meghalt, utcu neki, ha Jézus minden emberért meghalt, nyilvánvaló nagy baj nincsen, majd csak üdvözül is mindenki a végén. De akkor, ha mindenki üdvözül a végén, hogyan magyarázzuk meg a Biblia nagyon komoly és egyértelmű tanítását arról, hogy lesznek, akik elkárhoznak? Hogyan magyarázzuk meg Jézus példáját arról, hogy lesznek, akiket jobb keze felől, másokat bal keze felől állít? Testvérek, nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük. Hogy az, ami ott miattam és helyettem történt, az érettem is történt, de az én életemben csak úgy lesz hathatósá, ha én Jézus Krisztussal, hitáltal kapcsolatba lépek. Egészen egyszerűen így fogalmazza ezt a teológia, hogy egyesülök, egyé válok Jézus Krisztussal. Amikor ez megtörténik, akkor az ember újra képes arra, hogy hordozza Isten dicsőségét. És azt kell, hogy mondjuk, hogy az ember élete ebbe nyer értelmet, és ebbe nyer célt. Amíg valaki nem ismeri az Istent, addig azt gondolja, hogy a létfenntartás a cél. Az, hogy megmaradjak. Az, hogy a jövő nemzedékét előhozzam, fölneveljem. Az, hogy boldog legyek itt a földön. De aki Jézus Krisztussal egyesülve az atya színe előtt, mint fiú él, az tudja, hogy az ember életében az értelem és a cél máshol van. Ez pedig az, hogy megjelenítsük az Isten dicsőségét ebben a világban. Erre vagyunk ugyanis teremtve. Erről szól a teremtés az eredetiségben, a bűneset előtt. Ez az, amit Isten helyreállít, ami elromlott, azt ő rendbe hozza azért, hogy működjön. Hogyan leszünk mi Isten dicsőségére? Azáltal, testvérek, hogy a Jézus Krisztusban való hit útján engedelmeskedünk Istennek. Hiszen Ádám is ezzel szolgálta Isten dicsőségét, és Éva is, amíg a bűnesetben nem következett, hogy engedtek Istennek. Azt tették, amire Isten őket teremtette, amire őket Isten felhatalmazta. Ezt tették, és az Isten dicsőségére volt. És amikor azt kezdték tenni, amire Isten nem bátorította őket, sőt, amit Isten óvta őket, akkor többé nem szolgálta az életük az Isten dicsőségét. A hitben járás, a Jézus Krisztussal való egyesülés, a fiúság azáltal fogja Isten dicsőségét szolgálni, ha mi elkezdünk Istennek engedelmeskedni. És amikor mi engedelmesek vagyunk, testvérek, az mindig Isten dicsősége ebben a világban. Lehet, hogy nincsen tűzi játék. Lehet, hogy nincsenek koszorús lányok. Lehet, hogy csak nagyon egyszerű dolgok történnek, amiket talán senki észre sem vesz. De ha valaki hitáltal enged az atyának, az tudja meg és vésse a szívébe, hogy az Isten dicsőségét munkálja ezen a földön. Érettünk történt ez, hogy mi ezt megértsük, testvérek, és hogy éljünk az Isten dicsőségére, értelmes és céltudatos életet. Mert a hívő embernek ez a célja, hogy az Isten akaratát felfedezze, megértse, és arra engedelmes szívvel válaszoljon. És ez egy sokkal magasztosabb cél, mint pusztán fönnmaradni máról holnapra. Testvérek, ahogyan mondtam, nagypéntek egy olyan esemény, Jézus Krisztus halála egy olyan esemény, amely mélységesen személyes ügy. Miattunk kellett, hogy megtörténjen, helyettünk történt meg, és érettünk történt mindez. Föl kell, hogy tegyem a kérdést, akkor is, ha nagyon elcsépeltnek tűnik, hiszel-e Jézus Krisztusban? Az övé vagy-e? Az övé vagy-e? Hiszed-e, hogy vele és általa értelmes és céltudatos lehet az életed? Ha az övé vagy és hiszel benne, ragaszkodsz-e hozzá? Ő mindent megtett, te éretted és én érettem, helyetted és helyettem, miattad és miattam. Hadd bátorítsalak benneteket, testvéreim, higgyünk ő benne. Engedjünk ő neki mindenben, amiben megértjük és felfedezzük az ő akaratát. Hálából, ahogy reformátor eleink mondták, áldozzuk magunkat ő neki. Adjuk a mi szívünket, lelkünket és egész életünket ő neki hálából, azért, amit ő tett értünk. Isten legyen nekünk ebben segítségül, és adja, hogy itt az úrasztala körül is megérthessük Jézus Krisztus áldozatának mélyen személyes voltát, erőt merítsünk abból, amit ő miattunk, helyettünk és érettünk tett, hogy az ő dicsőségére élhessünk ezen a földön. Amen. Kedves testvérek, gyertek fennállva a 342. dicséretünk első három versét énekeljük most. A 342. dicséretünk első három versét, Jézus világ megváltója.
Isten fia, bűnöm nem.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, te látod a mi szívünket, és tudod, hogy hányszor menekültünk el a te színed elől, az ige tanítása elől, amikor mindaz, ami veled történt, személyessé kezdett válni a mi számunkra. Köszönjük azonban, hogy újra emlékeztetsz bennünket, akik itt vagyunk, hogy mindaz, ami veled történt, miattunk, helyettünk és érettünk történt. Mindazonáltal arra kérünk téged, segíts nekünk megértenünk, és szomorúságunkban mégis örömmel fogadnunk, hogy te érettünk szenvedtél. Azért, hogy mi értelmes és céltudatos életet élhessünk itt a földön, az Atya dicsőségét szolgálva. Köszönjük, hogy te nem akartad és nem akarod, hogy mi elvesszünk, hogy mi boldogtalanok maradjunk, hanem be akarsz vezetni bennünket a mennyei boldogságba. Köszönjük, hogy egyen-egyenként, akik itt vagyunk és halljuk a te ígédet, mindannyian hívhatunk téged, és várhatunk téged. Köszönjük, hogy célod van azzal, hogy ma este idehoztál, és az a célod, hogy mi megértsük a te kereszt halálodnak személyes üzenetét és voltát. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy készek legyünk átgondolni mindezt, és készek legyünk a te ajándékodat elfogadni. Általad az Atya elé borulni, irgalomért, kegyelemért, és nem másként, hanem egyedül veled, a te általad nyitott lehetőségen keresztül gondolni a holnapra és a jövőre, a mennyre. Urunk, segíts meg bennünket, hogy megérthessük azt, hogy nélküled, a te áldozatod nélkül senkik és semmik vagyunk. De veled hitáltal, szövetségben egyesülve, fiak és gyermekek vagyunk, örökösök, mindafelől, amit az Atya elkészített az őt szeretőknek. Vezess, hívogass, vonj bennünket a te szeretetedhez egyre közelebb, mennyei édesatyánk. Győzd le a mi szívünknek mindenféle ellenállását, menekülését, és kegyelmeddel ragadj meg bennünket, hogy mi is megragadhassunk téged. Köszönjük, hogy a te kezedből senki ki nem vehet bennünket. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Amen.